A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 119. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 119. Zsoltár így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. Foglaljunk helyet, és a hónap énekét énekeljük el, a 777-es számú énekünket. Az első verse így kezdődik, szívből köszönöm. Hallgassuk meg Mózes 5. könyvének soron következő fejezetét, a 14. fejezetet.
Ti az Úrnak, Isteneteknek fiai vagytok. Ne vagdaljátok össze magatokat, se homlokotok fölött, ne nyírjátok kopaszra a fejeteket a holottakért. Mert az Úrnak, Istenednek szemnépe vagy, és az Úr választott téged, hogy tulajdon népe légy neki minden nép közül, amely a föld színén van. Ne egyetek meg semmi utálatosságot. Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek. Szarvasmarha, juh, kecske, szarvas, őz, bivaj, vadkecske, zerge, bölény és jávorszarvas. A hasított körmű állatokat mind megehettek, amelyeknek egészen ketté hasadt körmük van, és kérüdznek. De a kérüdzők, valamint a hasított körműek közül ne egyétek meg a tevét, a nyulat és a hörcsögöt, mert kérüznek ugyan, de körmük nem hasadt. Tartsátok ezeket tisztátalanoknak. A disznót is, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérüdzik. Tartsátok ezt is tisztátalannak. Ezeknek a húsából ne egyetek, a testüket se érintsétek. Mindazokból, amelyek vízben élnek, ezeket ehetitek meg. Amelyeknek uszonyuk és pikkelyük van, azokat mind megehetitek. Amelynek pedig nincsen uszonyuk és pikkelyük, azokat ne egyétek meg. Azokat tartsátok tisztátalannak. Minden tiszta madarat megehettek. Ezek pedig azok, amelyeket ne egyetek meg közülük. A sas, a keselyű és a halássas, a héja és a sólyom minden fajtája, a kányafélék, mind az összes hollóféle, a strúc, a bagoly, a sirály és a karvaj minden fajtája, a kuvik, a füles bagoly és a bölömbika, a pelikán, a dökkeselyű és a vöcsök, a gólya és a szarkafélék, a búbos blanka és a denevér. Minden szárnyas rovarat és tisztátalannak tartsatok, ne egyétek meg őket. Minden tiszta szárnyast megehettek. Semmiféle döglött állatot ne egyetek meg. A kapuidon belül lévő jövevénynek adhatod, hogy megegye. Vagy add el az idegennek, mert te az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy. Ne főzz gödőjét az anya tejéből. Termésből, mindabból, ami meződön terem, évről évre vedd ki a tizedet. Az Úrnak, Istenednek színe előtt edd meg gabonád, mustod, olajod tizedét, marháid és juhaid elsőszülöttjét azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Így tanuld meg félni az Urat, a te Istenedet minden időben. Ha pedig hosszabb számodra az út, és nem tudod odavinni azokat, mert távol esik tőled az a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened, akkor add el pénzen a termést, vedd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened. Vásárolj a pénzen mindent, amit megkívánsz, ökröt, juhot, bort, vidámító italt és mindenfélét, amit megkíván a lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és házadnak népe. A lakóhelyeden lakó lévitáról se feledkezz meg. Ne hagyd el, mert nem részesedik, és nem örökköl veled együtt. Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az írnek terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka, mint neked, megjövőin az árva és az özvegy, akik lakhelyeden élnek, ők is ehessenek és jól lakhassanak, és akkor megáldja az Úr, a te Istened kezed minden munkáját, amit végeztél. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy összegyűjtöttél minket újra ezen a szép napsütéses, meleg vasárnap reggelen. Köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk mindannyian, hogy áthatjuk a te neved, és köszönöm neked az útmutatásodat. Köszönöm neked a törvényt, amit adsz elénk, hogy szólsz hozzánk tisztán, értetően, és segíts kérlek, hogy mennyi a mi fülünk, hogy megértsük a te szódat, és megtartsuk mindazt, amit te parancsolsz nekünk. Kérlek, áld meg így az ige szólóját, az ige hallgatóját, és vízd szívünkbe szent ígéret, hogy magasztalhassunk téged. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 8. fejezet 12. verséből. Irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amen. A 165. dicséretünk 6. versét énekeljük el, Jöjj és lakozz bennem. Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 10. fejezet 16. verséből. Ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok után, azt mondja az Úr. Törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom be azokat. Amen. Foglaljunk helyet. Jelzem azoknak, akik hátul állnak, hogy azért vannak itt még helyek középen és elől, ha gondolják, akkor le lehet ülni. A ma délelőtt olvasott fejezet 3 különböző törvényt ír le számunkra. Ezek azok a fejezetek, amelyeket sokszor nagyon gyorsan átlapozunk, mert nem nagyon értjük, hogy mit akar ezek által Isten üzenni nekünk. Mielőtt belevágnánk ebbe a 3 témába, szeretnék röviden mondani néhány szót az Ószövetségnek a törvényeiről, milyen törvények voltak típusaikat tekintve az Ószövetségben, és milyen formában érvényesek ezek ránk nézve. Az Ószövetség törvényeit 3 csoportra oszthatjuk. Az egyik csoport az erkölcsi törvényeké, a második a szertartási törvényeké, a harmadik pedig a polgári törvényeké. Az erkölcsi törvényre talán a legismertebb példa a 10 parancsolat, annak is elsősorban a 2. kőtáblája. Ugye tiszteld apádat és anyádat, ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, stb. Isten azért adta az erkölcsi törvényeket, hogy megmutassa nekünk a különbséget a jó és a rossz között. Amit ő jónak mond, az a jó, amit ő rossznak mond, az a rossz. És ezek által a törvények által nem csak bemutatja a különbséget, hanem bátorít is minket, hogy tegyük a jót, a rossztól pedig tartózkodjunk. Érvényes-e ránk a 10 parancsolat, érvényes-e ránk az Ószövetség többi erkölcsi jellegű parancsolata. Erre a válasz egyértelműen igen. Az erkölcsi törvények ugyanis Isten személyiségét tükrözik. És mivel Isten nem változik, egyértelmű, hogy az ő erkölcsei, erkölcsi törvényei is mindig ugyanazok maradnak. Érvényesek voltak tehát az Ószövetségben, érvényesek most is, és tegyük hozzá, hogy még a mennyben is érvényesek lesznek. Tehát amiről be tudjuk azonosítani, hogy ez erkölcsi törvény, az ránk is ugyanúgy vonatkozik, mint a régiekre. A második törvény típusa szertartási törvények. Erre megint hozzunk egy példát, mondjuk az áldozatoknak a leírása. A papok különböző állatokat mutattak be különböző célból, Istennek való áldozatul. Vannak természetesen más szertartási törvények is, mi ezeknek a törvényeknek a célja. Általában azt mondjuk, hogy ezek valahol mind előre mutattak Krisztusra. Krisztusra, mint a megváltóra. Valamit megpróbáltak elmondani arról, hogy milyen lesz a mi megváltunk. Mi az, amit ő véghez fog vinni, tehát a megváltás művéről is valamit elmondtak. Illetve ezek előkészítették az Ószövetség népét arra, hogy amikor majd találkoznak a megváltóval és a megváltással, akkor tudják, hogy most ennek az ideje érkezett el. A zsidókhoz írt levél úgy beszél a szertartásokról, mint árnyékokról. Ezek az Ószövetség különleges képei voltak, jelképes cselekedetei, amelyek előre mutattak, de valóban csupán árnyékok voltak. Az Ószövetség népe számára természetesen így is fontos üzeneteket hordoztak. De amikor eljött az Új Szövetség, és eljött Krisztus, akkor beköszöntött a valóság. És számunkra, az Új Szövetség népe számára a szertartások már fölöslegessé váltak. Mi ezeket már nem követjük, a szertartási törvényekből legfeljebb közvetett módon találunk üzeneteket saját részünkre. És a harmadik törvénycsoport a polgári törvények. Itt is mondok példát, rögtön kettőt. Az egyik például a házasságtörés büntetéséről szóló törvény, a másik pedig az étkezési szabályok megsértéséért járó büntetés törvénye. Hát mi volt ezeknek a törvényeknek a célja? Ezek a törvények alapul vették az erkölcsi törvényeket és a szertartási törvényeket, és aki ezek közül valamelyiket megszegte, arra valamilyen büntetést szabott ki. Ugye ezt ma úgy mondjuk, hogy szankcionálta. Tehát a bűnöknek a szankcióit adta. Hogyan vonatkoznak ezek ránk? Ha olvasunk egy ószövetségi polgári törvényt, és azt látjuk, hogy ez alapvetően egy erkölcsi bűn büntetését adja elénk, akkor azt mondhatjuk, hogy ami ebből erkölcsi rész, az ránk is vonatkozik. Ha azt látjuk, hogy egy polgári törvény a szertartások megszegőit büntette, akkor erre azt mondhatjuk, hogy hát ezek már ránk igazából egyáltalán nem vonatkoznak. Magukról a szankciókról pedig azt mondhatjuk, hogy most az erkölcsi törvények megszegéséért járó szankciókról beszélek, hogy ezek irányadóak lehetnek ma is, tehát jelezhetik a büntetés mértéke alapján, hogy melyik bűn mennyire súlyos. Ugyanakkor ezek nem kötelezőek ránk nézve, nem kell pontosan ugyanúgy büntetnünk bizonyos erkölcsi szabályszegéseket, mint ahogy az Ószövetség idején Mózesék büntették. Tehát nem kell feltétlenül halálbüntetést kiszabni bizonyos dolgokra, illetve nem szabad kiszegni halálbüntetést mondjuk egy egyszerű lopásra. Tehát ezeket megváltoztathatjuk, de azért irányadóak lehetnek számunkra. Hát röviden ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, és akkor, amint jeleztem, ebben a fejezetben van három témakör, három különböző törvény, és ezeket fogjuk most egyenként megvizsgálni. Az első törvénynek azt a címet adták a Biblia fordítói, ugye oda van írva a bibliai szakasz fölé, a pogányos gyász tilalma. Felolvasok ebből egy részletet. Ti az Úrnak, a ti isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdossátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok kopaszra a fejeteket. Már most jelzem, hogy ez egy erkölcsi törvény. Tehát ugyanúgy igaz volt az Ószövetségben, mint ahogy ránk nézve igaz. Hát kezdjük az alaphelyzettel. Ugye arról beszél az ige, hogy vannak az ember életében nagyon nehéz pillanatok, és ezek közül is kiemelkedik a gyásznak a pillanata. Amikor elveszítünk valakit, akit nagyon szerettünk. Már most jelzem, hogy ugye a hirdetésekben majd el fogjuk mondani a héten történt gyászeseteket, és hát a héten volt két nagyon nehéz temetési szolgálatunk. A szokásosnál is nehezebb, mert eltemettünk egy gyermeket, aki 1 éves korában halt meg, és egy másikat, aki 21 éves korában halt meg. Az egyik egy betegségnek a következménye, a másik pedig egy balesetnek a következménye. És amikor ilyesmi történik, akkor az ember ott áll, szülőként, rokonként, hogy hát most mit tegyek, hát erre nem számítottam, ez hogy lehet túlélni, hogy lehet tovább lépni. És hát lelkészként is sokszor hasonlóképpen állott az ember, hogy mit lehet mondani ilyen esetben. Mózes nagyon bátran beszél erről, legalábbis egy részletéről, egy szeletkéjéről ennek a kérdésnek. Leírja, hogy vannak emberek, a pogány emberek, akik teljesen rosszul állnak hozzá a gyásznak a kérdéséhez. Mert mit tesznek? Vagdossák magukat, nem tudom hol, vagdossák magukat, és kopaszra borotválják a fejüket. Mi a probléma ezekkel? Az, hogy ezek azt fejezik ki, ami a lelkünkben van. És mit fejeznek ki konkrétan? Lázadást, reménytelenséget, kétségbeesést. Lázadást, mert istenei vagyunk, az ő tulajdonai, és ezért vigyáznunk kell önmagunkra. Ne tegyük tönkre az Isten tulajdonát. Ezek az emberek pedig lázadó módon vagdossák magukat, tönkreteszik, amit Isten adott. De nem csak lázadnak, hanem reményüket is vesztették. Ezt fejezik ki ezekkel a szörnyű tettekkel. Mert azt mondják, hogy most már mindennek vége. Itt vagyunk a temetőben, ez a végállomás. Vége. Soha többé nem találkozunk, már csak az emlékek maradnak. Illetve kétségbe is esnek, mert úgy érzik, hogy nem lehet folytatni tovább az életet. Nem érdemes, nincs miért élni. Ezért nyugodtan vagdoshatom magamat, mert úgysem akarom folytatni. És Mózes azt mondja Isten által, hogy ez nem méltó egy hívő emberhez. Akármilyen szörnyűség történik is velünk, mi nem gyászolhatunk így. Miért? Mert mi engedelmesen gyászolunk. A hívő ember Isten engedelmes gyermeke. Nem tesszük tönkre a testünket gyász közben. Hadd mondjak erre egy bibliai példát. Az Új Szövetségben olvassuk János evangéliumában, hogy meghal egy fiatalember, úgy hívják Lázár. És ezt a Lázárt nagyon sokan szerették. A testvérei, de még Jézus is. Jézus, mint barátjára tekintett Lázárra, a következőt olvassuk. Megkérdezte, hova helyeztétek őt, Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. Ugyanúgy könnyekre fakadt, mint ahogy Mária és Márta, az elhunyt nővérei könnyekre fakadtak. Ez érthető, de ennél nem mentek messzebb. Nem vagdosták magukat. Tehát hívő emberként tudnunk kell, hogy még a gyászunkban is Isten tulajdonai vagyunk. A hívő ember még a koporsó mellett is meg tud állni reménységgel. Mert mi nem azt mondjuk, hogy ez a végállomás. Emberileg nézve, persze, ez a végállomás. Amíg itt élünk ezen a földön, nem fogunk újra találkozni, de abszolút értelemben véve nem ez a végállomás. Mert tudjuk, hogy van folytatás. Erre nézve is egy igét hadd olvassak, itt most Lukács evangéliumából, egy másik Lázárnak a történetét, a gazdag és a Lázár nem is annyira történetét, mint inkább példázatát. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, őt nevezték Lázárnak, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Ez azt jelenti, hogy amikor egy hívő ember meghal, akkor közvetlenül a mennybe kerül. Ennek a leírása volt kicsit ószövetségi képpel élve az Ábrahám kebele. Rögtön a mennyben van, Isten közelében. Nem ez a végállomás. És a hívő embernek bizalma is van. Nem esik kétségbe, hogy hogyan folytassam. Nem azt mondom, hogy nem sújtja le mélyen. Persze, hogy lesújtja. Nem vagyok érzéketlen, tudom. De nem veszíti el a bizalmát Istenben, mert tudjuk, hogy Isten velünk van a továbbiakban is. Elvesztettünk valakit, de ő velünk marad. Ezzel kapcsolatban is egy új szövetségi igét hadd olvassak fel, a Római Levél 8. fejezetéből. Itt Pál a következőt mondja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Magyarul, Isten akkor is velünk van, amikor valakit elvesztettünk. Az ő szeretetétől senki nem választhat el bennünket. És egy hívő ember ne lázadva, meg ne reményveszve, meg ne kétségbe esve gyászoljon, hanem engedelmesen, reménységgel és bizalommal. A következő törvénycsoport, amit olvasunk, a tiszta és a tisztátalan állatoknak a törvénye. Ebből is olvasok egy rövid részletet, nem ismétlem meg, az egészet elég hosszú volt egyébként. Ne egyetek meg semmit, ami utálatos. Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek. Kettős pont példák. De nem ehetitek meg a kettős pont példák. Nagyon sok minden. Jelzem, hogy ez egy szertartási törvény. Az előző egy erkölcsi törvény volt, ez pedig egy szertartási törvény. Ez az Ószövetség népe számára kötelező volt, mi ezt már nem gyakoroljuk, de áttételesen ez is üzenetet hordoz. Az első kérdés, amit feltehetünk magunknak, hogy milyen alapon különítette el Isten egymástól a tiszta és a tisztátalan állatokat. Kicsit utána jártam ennek a kérdésnek, és azt olvastam, hogy hát rengeteg feltételezés van ezen a téren. Egy zsidó írásmagyarázónál arra bukkantam, hogy a tisztátalan állatok nem kívánatosak, nem finomak. És ezért tiltotta meg Isten. Hát én erre azt tudom mondani, hogy én szeretem a disznót, pláne, hogy a feleségem készíti, de ez egy merőben szubjektív érv. Hogyha egy zsidó évezredek óta nem eszik disznót, és ezt nevelik belé, persze megérzi a disznó illatát, és már is azt mondja, hogy fúj. Ez egy maximálisan szubjektív érv. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. A Biblia sehol nem erősíti meg. De keresztény teológusoktól is olyan feltételezéseket lehet olvasni, amelyeknek sokszor semmiféle objektív alátámasztása nincs. Olvastam bizonyos helyeken, hogy a tisztátalan állatok azért tisztátalanok, mert károsak az egészségre, vagy legalábbis azon a vidéken, azon klíma alatt valóban egészségtelenek. Hát erre sem lehet igazából bibliai alátámasztást adni, sőt, hát biológiailag sem lehet ezt feltétlenül megerősíteni. Olvastam mást is, ez egy kicsit allegórikus magyarázat. Ez azt mondja, hogy a tiszta állatok kérődznek, tehát kétszer is megrágják az ételt. És ez párhuzamba állítható azzal, ahogyan a hívő ember legalább kétszer megrágja a lelki táplálékot, az igét. Hát értem én, hogy ez egy igeileg igaz, hogy nekünk alaposan meg kell rágnunk a lelki táplálékot, de hogy ennek valódi köze legyen ehhez a törvényhez, ezt nem látom sehol alátámasztva, szerintem ez merőben allegória. Én arra jutottam, hogy nem tudom. Tehát akármennyit is olvastam erről, nem tudom azt mondani, hogy ennek látom az értelmét. Ez egyelőre el van rejtve előlünk, legalábbis előlem. Ha valaki tud mást, akkor szívesen meghallgatom. A lényeg az, hogy Isten a maga bölcsességében így döntött, és bizonyos állatokat elnevezett tisztának és tisztátalannak. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az Új Szövetségben meg már azt mondta, hogy amit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Tehát, hogy manapság egyetlen állatot sem nevez tisztátalannak Isten, ebből valahol számomra az következik, hogy ez egy megkülönböztetés volt, de kicsit önkényes és szimbolikus megkülönböztetés. Hát mi volt akkor ennek a célja? Most ezek után, hogy így bevezettem, hogy fogalmunk sincs, miért tette ezt így Isten, mi volt ennek a célja? Az étkezés ugye egy fizikai aktus, ami egy lelki valóságot akar kiábrázolni. És ez a lelki valóság az, hogy Isten határozottan elkülöníti egymástól a tisztát és a tisztátalant, a szentséget és a bűnt. Az előbbit határozottan szereti, az utóbbit pedig határozottan gyűlöli. A mi Istenünk egy határozott Isten, aki ezt így elválasztja egymástól. Ugye mondtam, hogy a szertartási törvények valahol mindig előre mutatnak a megváltóra, a megváltásra. Hogyan mutat előre ez a különbségtétel? Ugye azt mondhatjuk magunkról, emberekről, hogy amikor megszületünk erre a világra, ugye még hitetlen állapotunkban, lázadó állapotunkban, akkor mi Isten szemében tisztátalanok és bűnösök vagyunk, ahogy az ételekkel kapcsolatban fogalmazott Mózes, utálatosak, tehát az Isten eltaszít bennünket. Ugyanakkor mi történik a megváltásban? A megváltás arról szól, hogy aki ebben hitáltal részesül, az Isten szemében tisztává és szenté válik, nem utálatossá, hanem kedvessé, és az ilyen embert az Isten szorosan magához öleli. Emberileg nem tudjuk a tisztátalant tisztává tenni. Egyszerűen egy leírás, hogy ez a tiszta, ez a tisztátalan. De Isten a megváltás által a tisztátalant újra tisztává tudja tenni. És ezt ábrázolja ki Krisztusra nézve, a megváltásra nézve ez a törvény. Hát hogyan teljesedett be mindez valósággal Krisztusban? Hát ha az ő életét nézzük, azt a 33 esztendőt, amit itt ezen a földön élt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő életében nem tudunk olyat mondani, hogy ez itt tiszta volt, ez meg tisztátalan, hanem ő tökéletesen tiszta volt minden tekintetben. És amikor magára a keresztre nézünk, akkor pedig azt látjuk, hogy ott Krisztus a nagy helycserét végrehajtotta. A tökéletesen szent odament a fára, és a maga tisztaságát, szentségét átadta nekünk, akik benne hiszünk. Tehát ami az Ószövetségben mint egy árnyék jelent meg, az Krisztusban mint valóság jelentkezett. Mit vihetünk magunkkal haza ebből a törvényből, még a saját életünkre nézve? Hát azon kívül, hogy legyünk nagyon hálásak Krisztusnak, hogy mindezt megtette értünk, hát azt vihetjük még magunkkal, hogy mi is tegyünk határozottan különbséget szentség és bűn között. A mai világ egyik legnagyobb hazugsága, hogy ilyenek nem is léteznek. Nincs olyan, hogy jó meg rossz, szentség meg bűn, hanem vannak tettek. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, és ennek megfelelően cselekszik. Ez nem igaz, ez egy hazugság, az ördög hazugsága. Isten világában élünk, és ő meghatározhatja, mi a jó és mi a rossz. És egy hívő embernek világosan kell látnia a kettő között a különbséget. Nem mehetünk el a rossz mellett egy várándítással. Nem mondhatjuk azt, hogy ez ma már elfogadott, minket sem érint meg igazán. És a harmadik témakör, amit érintünk, az a tizednek a kérdése. Itt is egy részletet idézek, illetve több részletet egymás mellé téve. Add meg a tizedet, vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy egyéb részegítő italt, bármit, amit csak megkívánsz. És egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendezz házad népével együtt. A lakóhelyeden élő lévitáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtokrésze és öröksége, mint neked. Ez milyen jellegű törvény? Erre én azt mondom, hogy ez alapvetően erkölcsi törvény, még ha bizonyos pontjain érintkezik is a szertartásokkal. Tehát érvényes úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben. Mire volt jó, mire jó ma is a tized fizetés? A tized az Isten iránti hálánk és bizalmunk kifejezése. Isten az, aki gondoskodott arról, hogy legyen bevételünk, hogy legyen miből megélnünk. És amikor ebből visszaadunk neki egy részt, akkor ezzel elismerjük, hogy tőled van. Te vagy ennek a tulajdonosa. Annak a résznek is te vagy a tulajdonosa, amit most visszaadok neked, meg annak a résznek is, amit majd elköltök az életem fenntartására. Hálás vagyok neked, hogy kaptam tőled. A bizalmunk kifejezése pedig azért, mert ugye ha valaki lemond a vagyona egy részéről, az emberileg nézve pazarlás, pocsékolás. Mert akkor annyival szegényebb leszek. De amikor mi lemondunk a tizedünkről, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy Isten gondoskodik rólunk. Nem csak eddig gondoskodott, hanem a jövőben is gondoskodni fog. És én ezt azzal a bizalommal teszem le, hogy nem fogok éhen halni. Nekem ebből nem lesz hátrányom. Nagyon sokan elmondták már bizonyságtétel formájában, hogy milyen csodákat tapasztaltak meg, amikor komolyan vették ezt a törvényét Istennek. Hogy gondoskodott róluk addig számukra elképzelhetetlen módon, mi mindent tapasztaltak meg. Hadd mondjam el, hogy a tized megfizetése az egyfajta közösségvállalás is Isten népével. Tehát nem csak Istennel szemben fejezünk ki valamit, hanem Isten népével is közösséget vállalunk. Mit olvastunk az igében? Azt, hogy voltak abban az időben a léviták, ugye Lévi törzsének a leszármazottai, ők voltak azok, akik hát főállású Isten szolgái voltak, ezt most nem tudom jobban kifejezni, voltak közöttük igehirdetők, meg voltak papok, meg mindenféle szolgálatot végeztek, és ők abból éltek, amit azoktól kaptak, akik felé szolgáltak. Hát arról szólt a tized, hogy róluk gondoskodni kell. Az Isten szolgálatáról gondoskodni kell. És nem csak a lévitákról. Ha megfigyeltük az igét, akkor azt olvastuk, hogy voltak mások is, akiknek anyagi gondjaik voltak, a szegények, az özvegyek és az árvák. És nekik is juttas ebből a tizedből, hogy legyen mivel táplálkozniuk, legyen miből élniük. Tehát közösséget vállalunk az Isten népével, és ma is ez így van. Én azért állhatok itt, mert kapok fizetést a testvéreknek az adományaiból. És nem csak én, hanem a gyülekezet más főállású szolgálói is. Isten ezt így találta ki. És amikor teszünk a persejbe, vagy befizetünk a hivatalban, akkor legyen ott bennünk az is, hogy igen, Isten ezt így találta ki. És amikor én adok, akkor nem megszokásból adok, hanem az Isten szolgálatára és az ő szolgálói javára, megélhetésére is adakozom. Illetve megint tegyük hozzá, hogy nem csak a szolgálóknak, hanem a rászorulóknak is adunk ezáltal. A gyülekezetünkben van diakónia, szeretett szolgálat. Ez egy csatorna, amely által feltérképezzük, hogy kik a rászorulók, és hogyan tudunk nekik anyagi értelemben is segíteni. Nagyon sokszor elhangzik a gyülekezetben, a hirdetéseknél, hogy kérjük a testvéreket, adakozzanak a diakóniára, mert egymásnak testvérei vagyunk. És még egy gondolatot hadd mondjak el, hogy mi az értelme még a tizedfizetésnek. A tized megfizetése az Istennel való kapcsolatunk épülését szolgálja. Nem tudom, ki az, aki megfigyelte, hogy mire való még a tized, egy olvasás közben. Azt olvastuk Mózesnél, hogy a tizednek egy részét költsd magadra és a családodra, de nem akárhogyan. Nem arról van szó, hogy vegyél belőle cipőt, meg mit tudom én micsodát, hanem utazz el az Isten szent helyére, ugye ez időszakonként változott, hogy éppen hol volt, de utazz el az Isten szent helyére, és ott örülj egész családoddal együtt az Isten jelenlétében. Ennek nyilván volt egy lelki oldala, hallgatom az Isten igéjét, részt veszek a kultuszban, stb. Lelkileg feltöltekezem, fizikailag is volt egy komoly része, tehát egyrészt pihenek, végre nem dolgozom, másrészt azt a pénzt, amit ide elhoztam, és jó ideig gyűjtöttem, tehát azért nem egy jelentéktelen összegről van szó, abból én itt most jól érzem magam, gondtalanul és kellemesen élek néhány napig. Az egész családommal együtt. Mert az Isten szolgálata az nem egy ilyen kellemetlen robot, nem egy rabszolgamunka. Isten azt akarja, hogy örüljünk az ő jelenlétében. És meggyőződésem, hogy ma is a vagyonunknak egy részét, a tizedünknek egy részét erre kellene fordítanunk. Hogy abból az Istennel való kapcsolatunkat építsük. Ha valaki mondjuk azt mondja, hogy van egy nagyon drága teológiai könyv, hát ez lehet, hogy az én példám és másoknak ez így annyira hirtelen nem jelent semmit, de mondjuk egy könyv, amit láttam az iratterjesztésben, egy hitmélyítő könyv, de azért egy kicsit borsos az ára. Akkor ezt most nem vehetem meg? De megvehetem. Gyűjtsek rá a tizedemből, mert ez építi az én hitemet és a családomnak a hitét is. Vagy ha valaki azt mondja, hogy lesz egy gyülekezeti tábor, de most nem tudom kiköhögni ennek az összegét, akkor erre is lehet azt mondani, hogy de félre tudok tenni a tizedemből, mert Istennek nem csak az fontos, hogy más szolgálatra menjen el ez a pénz, hanem az is, hogy nekem és a családomnak hitbeli épülése legyen. Tehát ezt is lehet fedezni a havonta összegyűlő tizedeinkből. Tehát ez a három törvény áll előttünk. Én bevallom, kicsit féltem, amikor ezzel készültem, hogy hát ószövetségi törvények biztos nem olyan érdekesek, de aztán látjuk, hogy mennyire közel állnak ezek az életünkhöz. Hogyan gyászoljunk, hogyan gyászolhatunk Isten jelenlétében. Ez le van írva. Le van írva, hogy mi a különbség szentség és bűn között, és hogy Krisztus hozta el a megoldást. És le van írva az is, hogy a tizednek milyen hatása van az életünkre nézve, az Istennel való kapcsolatunkra nézve, a szolgálatra nézve. Hát ezeket az igéket őrizze meg bennünk Isten, forgassuk a szívünkben, és profitáljunk belőle. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 119. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, hálát adok néked. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te olyan törvényeket adtál elénk, amelyeknek egytől egyig megvan a céljuk és értelmük. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket mutattad most meg nekünk, és megmutattad, hogy mennyi vigasztalást és mennyi útmutatást, bátorítást lehetünk bennük. Nagyon kérünk, Urunk, hogy a te lelked mélyítse el bennünk a hallott igét, üzenetet. Kérünk, hogy hadd tudjuk egyre inkább a te akaratodhoz szabni az életünket. Eléd hozzuk, Urunk, sok-sok tervünket, sok-sok gondolatunkat, kérdésünket, és szeretnénk, ha ezekben is mind te mutatnál nekünk utat. Eléd hozzuk különböző nehézségeinket. Te látod, hogy milyen terhekkel kell szembenéznünk saját életünkben, hogy milyen megterhelő időszaka van most a mi népünknek, így a választások előtt, mennyi vita, mennyi ellentét, feszültség alakul ki ilyenkor. Kérünk, hogy te vezesd a gondolatainkat, és te vezesd a szívünket is ebben az időszakban. Külön szeretnénk eléd hozni a gyászolókat. Te tudod, Urunk, hogy akár mikor veszítünk el valakit, akár hány éves, ha szerettük, akkor valóban mély sebet kapunk általa. Nagyon kérünk, hogy te állj oda minden gyászoló mellé, és kérünk, Urunk, hogy a kemény szíveket is te nyisd meg, hogy hadd lehessenek nálad vigasztalásra. Kérünk, Urunk, hogy vezesd a mi gyülekezetünket a jövő héten is, te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Személyes imádságainkat mondjuk el most Istennek. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.